Tisztelettel köszöntök mindenkit, államtitkár urakat, a díjazottakat, kitüntetetteket. Engedjék meg, hogy ezúton is azzal kezdem, amivel időnként szoktuk az ilyen díjátadók előtt, hogy 2013. augusztusa óta ítélünk oda három kategóriában díjakat, hónap beruházója, hónap kis- és középvállalkozója és a hónap startup vállalkozása. És amikor ez 2013. augusztusában elindult, és fölkértünk egy szakmai zsűrit a kiválasztásra, akkor mi is kicsit kételkedtünk abban, hogy lesz-e vajon annyi siker történt a magyar gazdaságban, hogy érdemes legyen minden hónapban három díjazottat is kiválasztani. Hát a szakmai zsűrit ezúton is megköszönve a munkájukat, és továbbra is kérve a közreműködésüket. A szakmai zsűri véleményét megismerve szerencsére megint az a helyzet, hogy van annyi pozitív, jó történet, sikeres vállalkozás, megmutatandó példa a magyar gazdaságban, hogy érdemes ezekről egy-egy ilyen díjátadás kapcsán is beszélni, ezekre fölhívni a figyelmet. Reméljük, hogy mások számára is követendő, sikeres példaként ösztönzést tudnak majd ezek adni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy francia írónak a gondolatát idézve, a jövőnek sokféle neve van. A gyáva számára az elérhetetlent jelenti, a gyenge számára az ismeretlent, de a bátrak számára a lehetőséget. És itt ma olyan kitüntetettek ülnek, akik a bátrak közé tartoznak, mert a vállalkozásaik az elmúlt években, évtizedekben hát inkább a lehetőséget keresték a gazdaságon belül, nem annyira a bizonytalanságot. Ma is ilyen időket élünk, amikor egy-egy internetes portált, gazdasági portált megnyitunk és elolvasunk, vagy megnézzük a gazdasági napilapokat, akkor azt látjuk, hogy jövőkutatóból, elemzőből rengeteg van. Nagyon nehéz kiszámítani, hogy a világgazdaság vagy az európai gazdaság is merre felé tart, hova megy. És ebben a környezetben kell egy vállalkozásnak a saját működését meghatározni. De azért van mégis néhány olyan pont, amelyet talán biztosan megemlít minden ilyen elemző, vagy biztosan kalkulálhatunk vele vállalatvezetőként, önök elsősorban, amikor a döntéseiket meghozzák. A magyar gazdaságban az egyik ilyen pont az a tavaly megkötött 6 éves bérmegállapodás, inkább úgy fogalmaznék 6 éves adócsökkentési és bérnövelési megállapodás, amelyik a munkaadók, a munkavállalók és a kormány között kötetett meg. Ritka pillanata volt az elmúlt 27 esztendőnknek, mióta piacgazdaságról beszéltünk újra Magyarországon, mert egy olyan megállapodást tudtunk kötni, amivel mindenki egyetértett. Azok a munkavállalói partnerek, akik az asztal egyik oldalán ültek, képzetbeli háromszög alakú asztal egyik oldalán, azok a munkaadói partnerek, akik a másik oldalon ültek, mindegyikük tudta támogatni ezt a megállapodást, és hát maga a kormány is, aki részben azért csak egy közreműködő volt ebben az egyeztetésben, de fontosnak éreztük, hogy segítsük, generáljuk ezt a megállapodást, mert úgy gondoljuk, hogy az alacsony bérekre alapozott versenyképesség hosszú távon nem tartható. Magyarországnak, a magyar gazdaságnak át kell állni egy olyan pályára, ahol nem az olcsó munkaerő adja a versenyképesség, a termelékenység legfontosabb elemét, hanem az a hatékonyság, azok a technológiai váltások, kapacitás bővítések, amelyek képessé tesznek majd bennünket, nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is állni a versenyt. Szóval ez a megállapodás ugye két fő elemből állt, az egyik, amely a közterhek csökkentését tudja megvalósítani, idén már ez el is indult. Adócsökkentés, a társasági adó szintjét 9%-ra csökkentettük egységesen kis- és közepes vagy nagyvállalkozások számára. A másik része pedig, még szintén a vállalkozókat érintve, a munkáltatói járulék szintjének a csökkentése volt 27-ről idén már 22%-ra, és az a cél, hogy 2022-ig ez a járulék szint 15%-ra csökkenjen. Ezzel azt céloztuk meg, hogy a közterhek tekintetében a versenyképességünk a következő években a régió, a visegrádi országok szintje alá csökkenjen, és nagy esélyünk van azzal, hiszen már társadalmat tekintve így is a legkedvezőbb adó lehetőséget kínáljuk, hogy ez meg is valósuljon. Nagyon bízom benne, hogy a következő 6 év ennek a közterhek csökkentésnek a programját tudja majd megvalósítani. Az első lépést ebben a programban megtettük. A másik része viszont ugye nagyobb vitára adott okot, itt vállalkozók ülnek, akik azért a bérköltséggel is kénytelenek számolni. A minimálbér idei 15%-os emelése, valamint a garantált bérminimum, tehát a szakmunkás bérminimumnak a 25%-os emelése nyilvánvaló költségeket növeli a cégeknél, ezzel is kalkulálni kell. De meggyőződésem, mint ahogy az a vitában a munkaadók számára is világossá vált, és a munkavállalók számára is elfogadottá, hogy hosszú távon az a cég, amelyik azért megy csődbe, mert a béreket növelni kellett, az egyébként sem volt versenyképes. Fájó dolog az ilyet kimondani, és talán egy gazdasági miniszter szájából még különösebben nehéz is, mert nekem is az a feladatom a kormány ilyen tagjaként, hogy mindent megtegyek a magyar gazdaság szereplőiért, és minden módon segítsem az ő működésüket, de azt gondolom, hogy itt tiszta vizet kell önteni a pohárba, és világossá kell tenni, hogy ez a fajta út hosszú távon a magyar gazdaság számára nem járható. Ezt megtették a környező országok is, megtették jóval korábban Nyugat-Európa országa is, vagy megtették a skandináv országok. Nekünk is ebbe az irányba kellett elindulnunk és lépéseket tennünk. Én tehát azt gondolom, hogy ez a fajta béremelés, ez a termelékenység javulásával fog együtt járni, és hozzá fog ahhoz is járulni, hogy a jól képzett munkaerőt ezek a vállalkozások képesek legyenek megtartani. Részben az egymástól való munkaerő csábítás, részben pedig a külföldi gazdaságok, a külföldi piac vonzó hatása miatt ez nem könnyű feladat ma Magyarországon, de azt gondolom, hogy ez a bérnövekedés ehhez mindenképpen segítséget fog adni. Abban is bízom egyébként, hogy ez a bérnövelés, ez a bérnövekedés hosszú távon lehetőséget nyújt majd arra, hogy a jól képzett munkaerőbe való beruházás, befektetés is megtérüljön, hiszen nem csak a kormány célja kell, hogy legyen, hanem a vállalkozások célja is az kell, hogy legyen, hogy a jól képzett munkaerőnek a képzése már olyan keretben történjen, ami alkalmassá teszi majd a piacgazdaságban való elhelyezkedésre. Itt egy zárójeles megjegyzést nyitok. A gazdasági minisztériumban folyik az a munka, amelyet hamarosan lezárunk, amelyik arról szól, hogy a szakképzési rendszert tovább alakítsuk. 2011-ben indult a folyamat, 2013-tól teljesedett ki. Alapvetően arról szól, hogy a duális szakképzési rendszert valósítjuk meg. Azt a duális szakképzési rendszert, amelyik Németországban, Ausztriában vagy éppen Hollandiában is lehetőséget teremt arra, hogy a szakképzett munkaerő adja vállalkozásoknak a munkaerő igényét, és elégítse ki az ottani keresletet. Én nagyon bízom benne, hogy azt a fordulatot el tudjuk majd a következő években érni, hogy egy középiskolás fiatal számára egy vonzó pálya legyen egy szakmunkás pálya, egy szakmunkás karrier, egy megbecsült terület legyen, amely kifejeződik az ott kapott jövedelmen keresztül is. Szülőként legyen számunkra, minden szülő számára egy vonzó pálya az, hogy egy gyenge, nem mondom, hogy értéktelen, de egy elhelyezkedésre nehezen lehetőséget adott diploma helyett egy jól képzett szakmunkás végzettséggel sokkal könnyebben tudnak elhelyezkedni majd a gyerekeink. Tehát ez a munka hamarosan lezárul, további javaslataink lesznek majd a kormány és a parlament számára abban a tekintetben, hogy a kereslet oldalú szakképzési rendszert hogyan lehet Magyarországon kiszélesíteni. Nagyon bízom benne, hogy egy középiskolás fiatal számára majd el tudjuk érni azt a helyzetet, hogy gondolatban először talán a jövendőbeli munkahelyét válassza ki, és a munkahelyével közösen tudjon majd kiválasztani egy megfelelő szakközépiskolát vagy szakgimnáziumot. Nagyon bízom tehát abban, hogy a gondolkodásbeli váltás is a következő években megtörténik. Természetesen a versenyképességhez még egy gondolatot engedjenek meg ehhez. Nem csak az szükséges, hogy a bérek változzanak, vagy a közterhek csökkenjenek, szükség van az állami szolgáltatások változására is. Amikor megnézzünk egy versenyképességi sorrendet, akkor tapasztalhatjuk, hogy miközben a pénzintézeti rendszer működésében, a tulajdonbiztonságában jó helyezést kapunk, azon közben az állami szolgáltatások területén még mindig van lemaradásunk. Építési engedélyek kiadása, az energia engedélyeknek a kiadása, gondoljanak bele egy elektromos áram bekötésére egy vállalkozásnál, hány napot vesz igénybe, adózással eltöltött időszaknak a hosszúsága, ezeknek a költségei. Azt gondolom tehát, hogy a versenyképesség területén az államnak is van még feladata, egyáltalán nem vagyunk még elégedettek, És itt szeretném azt is elmondani, hogy március hónapban ugye elindul létrejön és a alakulülését megtartja a Nemzeti Versenyképességi Tanács. Ez a Nemzeti Versenyképességi Tanács lesz majd az a testülete a versenyképességi javító intézkedéseknek, amelyek a következő hónapokban, a következő években remélem, hogy szép számmal fognak majd megtörténni. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, talán még a foglalkoztatásról egy gondolat, 4,3% a munkanélküliségi ráta, egyre nehezebb jóképzett munkaerőt, vagy egyáltalán munkaerőt találni Magyarországon. 67 ezer üres, betöltetlen álláshely van a gazdaságban jelenleg is. Ez is csak arra ösztönöz bennünket, hogy a területen további lépéseket tegyünk. Ezért döntött úgy a gazdasági tárca a belügyminisztériummal együttműködésben, hogy a közfoglalkoztatás rendszerét a következő hónapokban átalakítjuk, és igyekszünk elérni azt, hogy a ma körülbelül 200 ezres létszám, aki ma közfoglalkoztatásban vesz részt, a következő hónapokban jelentősen csökkenjen. Mi lehetőséget látunk már arra, hogy a következő fél évben akár 50 ezer fővel is csökkenjen az itt dolgozóknak a száma, és ezeknek az embereknek az átképzésével, munkalehetőséghez segítésével csökkentsük a közfoglalkoztatásban lévőknek a számát, és növeljük azon honfitársaink számát, akik a magyar gazdaságban tudnak az elsőleges munkaerőpiacon elhelyezkedni.